Igen. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Hegedűs Zoltán történész.
Állandó vendégünk Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosa.
Nagyon izgalmas témáról beszélünk, arról, ami a műsorunk címét is adja, Hit és Tudás. Ez a megismerés két módja. Röviden, a tudás arra ad választ, hogyan működnek a dolgok, hogyan juthatunk el egyik pontból a másikba, és hogyan tehetjük jobbá az életünket. A másik nem kevésbé fontos, sőt, talán fontosabb megismerés a hit, ami a miértre próbál választ adni, és az emberek tulajdonképpen ebből merítik az erőt ahhoz, hogyha súlyos nehézségekkel néznek szembe. Úgy tűnik, hogy a mai világban az egyensúly a kétféle megismerési mód között felborult, és mindent a tudás ural. Ennek az az oka, hogy az elmúlt 200 évben a természettudományok elképesztő mértékben fejlődtek, különösen az elmúlt 50-60 vagy 30-40 évben. Ennek következtében valami elképesztő kényelem és gazdagság lett osztályrészünk. Például embert küldünk a Holdra, egy kis telefonban az egész világ elérhető számunkra, és már élőlényeket is létrehoznak a lombikban. Ez oda vezetett, hogy a tudás mindenek előtt, és ezt evelik ki minden vitában, a hit az pedig egy kicsit, nem is kicsit, hanem lesajnálandó. Ezt sokszor nem elfogadható megoldásnak tartják, hogyha valaki a hitére támaszkodik. Ugyanakkor a civilizációk, mint olvassuk Zoltán cikkében, azok valamiféle valláshoz vannak kötve. És most ez az egyensúlytalanság, ami kialakult, egyre jobban eléri a fehér embert, Nyugat-Európát, és egyre nagyobb bajokat vetít előre. Hogyan látod ezeket a dolgokat?
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Valóban a kommentár folyóiratnak a 2024/1-es számában van egy írásom, ami nemrég jelent meg a keresztény szabadságról, és próbálom egy kicsit történészként is ezt a dolgot szemlélni, valahogy próbálok én is rájönni arra, hogy a társadalom működése az hogyan is alakult egyébként a korábbi évszázadokban vagy évezredekben, és hogyan jutottunk el mostanáig. És ami az én meglátásom, hogy erről már elég sokat beszélünk manapság, hogy az ember narratív lény, tehát történetekből ismeri meg a világot. Ha elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy amikor a kisgyermek megszületik a világra, nem tud semmit a világról, a meséken keresztül ismeri meg a világot, ismeri meg azt, hogy mit lehet szeretni, mit lehet, mitől kell félni, mi az, egyszerűen a körülötte lévő világot történeteken keresztül látja. És egyébként az emberi lény maga is ilyen, hogy bár a meséket elhagyjuk, de folyamatosan történetekben élünk, mi történeteket mesélünk egymásnak, hogyha leülünk egymással beszélgetni. Az emberek történeteken keresztül mondják el a körülöttük lévő világot. És valahogy ez lehet, ezt az egyik neves történész írta, hogy valószínűleg ez lehetett az a momentum, ami kiemelte az embert az állatvilágból. Az, hogy nagy tömegben hatékonyan tud kommunikálni, azaz történetekben el tudja mesélni az időt. És szerintem valahol itt lehet a kulcs, hogy el tudja mesélni az időt. Én úgy gondolom, persze nem vagyok ennek a szakértője, de hogy az állatvilágban nincsen ilyen, akik az időt tudnák mesélni, vagy visszaemlékeznének mondjuk a felmenőikre. Ez egyedül az emberben van meg. És mivel a történet az időt meséli el, okokozati összefüggés van ebben, én úgy gondolom, hogy valahol van egy olyan megismerési vágy az emberben, pont azért, mert történetekben gondolkozik, és okokozati összefüggésekben gondolkodik, hogy meg akarja ismerni az időt. De ebben van egy paradox lét, ugye az ember még végül is mind időben, mind térben véges. A körülöttünk lévő világ mind időben, mind térben végtelen. Tehát van benne egy olyan paradoxon, hogy nem fogja tudni, akármennyit él is az ember, akármilyen hosszan is él az emberiség, nem fogja tudni utolérni a végtelent. Tehát ez a végtelennek az utolérése az lehetetlen. És én úgy fogalmaztam meg, hogy amit meg tud ismerni ebből a végtelenből az ember, mert hát azért valóban látjuk magunk körül, hogy sok mindent fel tudunk fedezni, vagy okokozati összefüggéseket tudunk találni a körülöttünk lévő világról. Ez a tudás. És az, amit viszont nem tudunk felfedezni, a végtelen, az pedig a hit. És ez mind a kettő szükséges ahhoz, tehát hogy ezek nem ellentétes, hanem ezek komplementer fogalmak egymással. A hit és tudás nem, hogy nem zárja ki egymást, hanem egymást feltételezi. Hiszen amit nem tudunk megismerni, arra csak a hit adhat választ.
Igen, hát azt hiszem ez precízebben kifejtette azt a néhány szót, amivel bevezettem a beszélgetést. Egyébként azt is olvasom a cikkedben, hogy megbomlott az egyensúly. Az a régen fennálló egyensúly, ami tulajdonképpen a 10 parancsolatra épül, mert ezek az általában mindenki által követendő normák, ezek megszabták a társadalom életét és működését, de most fölbomlott a kapcsolat, megrendült a kapcsolat a test és a lélek, a férfi és a nő, és az egyén és a közösség között.
Igen, igen. Ugye ezt is, ugye a kereszténységet magát néztem, ugye, ami egy zsidó alapokon létrejött vallás, és valóban ugye a római birodalomban nagyon hamar elterjedt, és hogy mi lehetett ennek a titka. Nyilvánvalóan persze az is, hogy olyan történelmi körülmények között volt, bár ugye Róma a lehető legjobban ellene ment a kereszténységnek, míg egyébként mindenfajta más vallással, tehát akár a Mitrász kultusszal, akár más kultuszokkal megengedő volt, pont a kereszténységgel szemben volt nagyon elutasító, és hát valószínűleg ugye pont azért, mert a keresztények nem voltak hajlandóak a császár isteni mi voltát elismerni. És ugye ez a harmadik század, illetve a 300-as évek elejéig, mondjuk a milánói ediktumig, de még igazándiból még utána se lett teljesen bevett vallás a kereszténység, de nagyon hamar terjedt a birodalmon belül, és valószínűleg az lehetett az oka, hogy egy nagyon jó és nagyon biztos alapokat adott az embereknek, illetve egy olyan világmagyarázatot adott valóban, amiről itt az előbbiekben szó volt, ami vonzó volt sokak számára. Én azt gondolom, és hogy ezt talán a keresztény szimbolikában is látható, hogy az egyensúly az a legfontosabb, ami talán ugye a természetben is az egyik legfontosabb dolog, az egyensúlynak a megtartása. Ugye az ember az test és lélek, ugye ez megvan a liturgiában is, ugye a kenyér és a bor, ugye a kenyér a testet, a bor a lelket szimbolizálja, ennek az egyensúlya, a férfi és a nő egyensúlya, ahogy a Bibliában van, ugye hogy ketten lesznek egy testé, tehát hogy egyé válnak, és nem külön-külön kell nekik boldogulni, és ugye a másik parancsolat, ugye, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, ugye nem azt mondja a Biblia sem, hogy az egyiket jobban kell szeretned, mint a másikat, hanem az egyensúlyt egyén és a közösség között, vagy a melletted álló között, azt fent kell tartani. És ez az, ami valóban megbomlott. Talán a felvilágosodástól kezdeném, vagy a felvilágosodás az, ami egy olyan eszmerendszer volt, ami ugye az origót a külső pontból, tehát a tekintély, vagy a transzcendens elfogadása helyett az egyénbe helyezte, és innentől kezdve olyan ideológiák jutottak színre, ugye ez a negatív értelemben vett humanizmus, tehát ami az Istentől megfosztott társadalmi létet jelenti, amelyik mind valamilyen szinten hát vakvágányra futottak. Ugye ezt Harari is leírja, hogy a humanizmusnak három ága volt, az evolucionista humanizmus, amiből a fasizmus lett, a szocialista humanizmus, amiből a kommunizmus lett, és a harmadik ága pedig a liberális humanizmus, ami hát talán még mai napig is élünk, ami az egyént helyezi a középpontba. És ugye egy Istentől megfosztott világban, vagy a végtelen, nem is csak a Istentől, hanem a végtelentől megfosztott világban, ugye ma mit élünk, hogy csak a véges van. Tehát csak az az élet van, amit megszületünk és leélünk. Éppen ezért innentől kezdve egy anyagharc lesz, vagy egy olyan harc lesz, küzdelem az anyagért, ami szembefordítja egyébként egymással a testet és a lelket, a férfit és a nőt, az egyént és a közösséget, hiszen itt egyetlen mérce van, csak az, hogy ki tud minél több anyagot megszerezni. Ugye ez a, talán ami a mi hitünkben ugye azt mondjuk, hogy lélekben növekedni bármeddig lehet, anyagban növekedni nem lehet bármeddig, hiszen az anyag az véges.
Na most itt közbeszúrom, hogy itt nagyon súlyos ellentmondás van a zöld gondolat, és ez a, hogy mondjam, elistentelenedés között, ugyanis ahogy előbb hallottuk, csak a mában élünk, minél többet fogyasszunk, hogy minél jobban kiélvezhessük azt a véges időt, ami nekünk adatott, és ez azt jelenti, hogy a környezetet elképesztő mértékben kizsákmányoljuk. Ezt valahogy a modern gondolkodók, akik a zöld gondolattól meg vannak szédülve, egyáltalán nem veszik figyelembe. Tehát tulajdonképpen a kereszténység lenne az igazi válasz a zöld problémákra.
Abszolút, én teljes mértékben így gondolom, hiszen a maga ugye a keresztény ember együtt él a környezetével, a teremtett világgal, tehát amiben ő él, és nem feltétlenül csak anyagban akar növekedni, hanem lélekben, ezért nem az anyagot nem használja olyan mértékben az anyagot valóban. És itt van egy paradoxon, mert a mai világ ugye azt mondja, hogy fogyasszál bármennyit, vagy fogyasszál minél többet, ugye ez a minél többet fogyasszál az anyagból, de hát ugye ez nagyon sok, nagyon megterheli a természetet is, és a másik oldalról pedig csinál egy lelkiismeret furdalást, hogy viszont a természetet meg minden hatónak kell tenni. Tehát hogy az egész egy fenntarthatatlan folyamat, mert az egyik oldalról a fogyasztást nyomja, a másik oldalról meg ennek az ellenkezőjét.
Én egy kicsit meg visszatérnék az eredeti gondolathoz, hogy a felvilágosodást említetted, hogy az ott volt ez a elválás a hit és a tudomány között. Nem lehet az, hogy a tudományos felfedezések megelőzték azt a fajta világképet, amit akkor az egyház gondolt így a világról, és ott kezdett el felborulni ez, hogy akkor még nem tudtak magyarázatot adni azokra a felfedezésekre, amelyek megjelentek a tudomány vonalán?
Biztos, hogy belejátszott, tehát ugye ez nem egy rövid folyamat volt gyakorlatilag, ugye a felvilágosodás maga ugye az egész 18. században, amit megelőztek valóban a nagy földrajzi felfedezések, de még talán még én olyan distinkciót tennék, és ez is egy érdekes dolog, hogy Európa egyensúlya is felbomlott, és csak ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az újkor az a nagy felfedezésekkel kezdődött, de lehet, hogy az újkor, tehát nem feltétlenül, tehát amikor ugye, azt ne felejtsük el, hogy 1453-ban az Oszmán Birodalom elfoglalja Bizáncot, amelyik Róma örököse volt, ugye? Róma örökösének tartotta magát, és egy fontos az ortodoxiának egy fontos keleti bázisa volt. Ott megjelenik az Oszmán Birodalom, és nyugat, pont ezért, mert ugye a törökök lezárták a Boszporusz Dardanellákat, illetve a földközi tengernek a keleti medencéjét az uralmuk alá vonták, ugye másik irányba akartak elindulni India felé, ekkor fedezték fel Amerikát. Tehát, hogy volt egy európai egyensúly felbomlás, aminek ugye következménye lett a nagy földrajzi felfedezés, aminek következménye ugye maga a gyarmatosítás, a rettentő sok arany beáramlása Európába, ami valóban én azt gondolom kicsit talán, hogy hübriszt okozott, és olyan fajta elbizakodottságot, ami azt De ismerjük ezt, a Bibliában is benne van az aranyborjú, vagy más történetekben, vagy akár a babiloni torony történetében, hogy egyfajta hübriszt okozott, és azt gondolta a 17-18. század Európa, hogy most már nincs szükség Istenre, és akkor lebonthatjuk, és a tudományt tette meg ennek a zászlós hajójává, de úgy, hogy addig a tudomány nagyon fontos szerepet töltött be, de a hittel együtt, ugye? A legnagyobb egyetemek azok mégiscsak, tehát hogy a filozófia, a teológia és a tudomány azok szorosan együtt kell, hogy működjenek. Tényleg olyan morális kérdések vannak, nagyon sok olyan morális kérdés van, ugye, hogy mit kutatunk, és ez a mai napig is pontosan ugyanígy van, amire nem tud mindre a tudomány választ adni. Erre sok esetben a valóban a teológia, vagy a filozófia, vagy a morál kell, hogy választ adjon.
És ugyanakkor a kontrollt se tudja megadni most már az egyház erkölcsi kérdésekbe, tehát annyira nem veszik figyelembe.
Nem hallgatnak rá.
Igen.
Na most a véges és a végtelen közötti ellentmondásnak egy nagyon fontos következménye, hogy nincs örök élet, ugye? Tehát nem hiszünk, vagy nem hisznek sokan az örök életben, és ebből egészen elképesztő dolgok derülnek ki. Például olvastam valahol egy fiatalember vigasztalására egy ateista gondolkodó, jól ismert egyébként Magyarországon, azt javasolta, hogy hát ha vége is van ő neki, amikor majd meghal, gondoljon halál előtt arra, hogy milyen szép dolgokat élt meg, hogy mennyire szép tájakat látott, szép érdekes emberekkel beszélgetett, és így tovább, és ez vigasztad neki. De hát nem tudom, hogy ez egyáltalán jelenthet valakinek vigaszt.
Nem hiszem.
Ez is egy rendkívül súlyos probléma, ami ebből a folyamatból ugye hát következik, és nem egyszer hallottunk nyilvánosan is embereket nyilatkozni, hogy hát nem tud mit kezdeni a halállal. Mondja azt, hogy igazságtalan. Hát már maga ez a szó is kicsit furcsa.
Igen, abszolút, így gondolom, ugye talán azt lehet mondani, ugye, hogy nyugaton most egy olyan halálkultusz van, ami ugye a halált teljes mértékben elzárja, tehát az emberek menekülnek végül is a halál elől, és semmilyen szinten ugye ez akár az eutanázia kérdése nyugaton ezért nagyon jelentős, tehát hogy csak az élmény élet van, tehát addig élmény az élet, amíg élmények vannak, és ahogy mondjuk egy pici szenvedés van, az már akkor teljesen lezárnak erről, és akkor innentől kezdve nincs tovább az élet, pedig hát, hogy mondjam, valamilyen szinten ugye ugye szoktuk mondani, hogy a keresztény embernek minden a javára válik, tehát hogy mindent át kell élnie, nem csak a jó élményeket, hát nyilván vannak rossz élmények is, és abból is lehet tanulni.
És hát az a baj, hogyha csak e világban gondolkodunk, a mindenhatót, a mennyekországát kizárjuk, tehát az a nagyobb rész, a nagyobb falat az életünkben, ami oda átvár ránk, nem az, ami itt a Földön. Ez sokkal kisebb részecske.
És akkor eljutunk itt az örök élet kérdéséhez, ami manapság hát erőteljesen vitatott, tehát még esetleg keresztény körökben is.
Hát vannak sokan, akik megkérdőjelezik.
Ugye, akkor most hogy vagyunk ebben? Hát én úgy gondolom, hogy ha valaki hisz az örök életben, akkor az ő földi léte az értelmet nyer, szenvedésen keresztül is, tehát a szenvedésnek is van abban a pillanatban értelme, mihelyt én hiszek abban, hogy örökké élek, mert az ugye javít engem, tehát ezt jó lenne fölfogni, de hát manapság nem nagy a nyitottság ebben kapcsolatban.
Abszolút, és valóban, tehát hogy ha az ember nem magában keresi az origót, hanem valahol kívül, valóban, ahogy professzor úr is mondta, hogy értelmet ad az életének, és amit most látunk nyugaton, ugye ez a Böckenförde paradoxon, ugye Böckenförde egy német alkotmányjogász volt, ugye, aki hát valami ilyesmit fogalmazott meg, hogy a liberális állam tulajdonképpen nem tudja fenntartani saját magát, és Nyugat-Európában is ezt látjuk, hogy nem tudja újra termelni saját magát, mert pont azért, mert csak az emberek azt mondják, hogy ez az élet van, ezért igazániból az élmények felé indulnak el, és nem valami fajta örökkévaló dolognak a részeként tekintik magukat, és hát ugye ennek aztán egy olyan civilizációs kihívás lesz, most már látható, hogy egy olyan civilizációs kihívás a vége, hogy megérkezik egy olyan társadalom, amelyik viszont erősen hisz, sokkal nagyobb, vagy sokkal erősebb kötelékei vannak akár a család szintjén, akár a társadalom szintjén, és hát azt a világot, ami mondjuk mi itt Európában van, vagy Európában volt, azt be tudják népesíteni. Ezt most már látható a nyugat-európai nagyvárosokban, néhol már egészen nagy méreteket öltött mondjuk az iszlámnak az előre törése. És erre ugye, tehát mit mond erre a nyugat-európai politika, vagy a nyugat-európai mainstream, hogy ugye akkor sok pénzt adunk, vagy sok pénzt költünk azokra a területekre, ahol ezek az emberek élnek. Ugye Franciaországban ugye érzékeny városi területeknek nevezik ezeket a no-go zónákat. Sok pénzt költünk rá, sok pénzt adunk a migránsoknak, mert azt gondoljuk, mert ugye az ő gondolkodásuk is csak az anyagból indul ki, tehát a nyugat-európai mainstream az anyagból indul ki. Azt gondoljuk, hogyha sok anyagot adunk ezeknek a bevándorlóknak, akkor majd ők át fogják venni ezt a kultúrát, és ezt fogják éltetni, de hát pontosan a helyzet nem ez, tehát az ellenkezője. Nagyon is megtartják a saját kultúrájukat, nagyon is úgy telepednek le, ahogy a saját szokásaik szerint kell, nagyon is tartják a családi kötelékeket, rettentően erős családi kötelékek vannak, és egyébként a már 20-30-40 éve itt élő bevándorlókat is arra sarkalják, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a közösséghez.
És a Canterbury érsek nyilvánosan kijelentette már évekkel ezelőtt, hogy hát igazából a sáriát be kéne vezetni Angliába, mert hát már olyan sok a muzulmán, hogy azok megérdemlik. Tehát, sőt, adtak át templomot az iszlámnak, katolikus templomot az iszlámnak, hogy akkor legalább ott Isten meg fog találni, helyét fogja találni.
Igen.
Tehát itt már egészen súlyos dolgokról van szó, amik hát az ember csak a fejét tudja fogni. És van egy további következménye is ezeknek a fejleményeknek, mégpedig az, hogy erőteljesen megkérdőjeleződik a tekintély. Tehát mindenki, amellett, hogy bátran tágítsd a határaidat, a korlátaidat, ne legyen semmi akadály előtted, és valósítsd meg önmagadat, ebből az következik, hogy tekintély sincsen, mert nekem ne domáljon senki. És ez sajnos szivárog be Magyarországra is, már pedig vannak intézmények, amelyek tekintély nélkül nem állhatnak fönn, én csak kettőt említek, az egyház az egyik, mert ugye a kinyilatkoztatás az föntről jön, és akkor aki azt továbbadja, az is föntről mondja meg, hogy hogyan kell ezeket képzelni, ezeket a dolgokat. A másik pedig az oktatás. Hát ha nem kell tekintély, amire támaszkodva a tanár a tudását átadhatja a diáknak, akkor nincs szükség iskolára, hát mindenki menjen haza, és az internetről olvassa le, most már van mindenütt, Wikipédia, akármi, olvassa be, és tanulja meg, és akkor minden rendben lesz.
Hát ez pontosan összefügg a legelejével, amit mondtunk, az egyensúly kérdéssel. Tehát igen, ha nincs tekintély, akkor nincsenek keretei az embernek, és fölborul az egyensúly, tehát
igen.
Teljesen egyértelmű.
Abszolút. Én is ugyanígy gondolom. Egyébként Molnár Tamás, ugye a nagy katolikus filozófus, akit ebben a kis írásban is idézek, de egyébként van egy 2000 körül írt könyve, az Én Szümmákhoz című könyv, amelyik hát egy kicsit ilyen parafrázis, Szümmákhoz a római világnak az utolsó évtizedeiben élt ember, aki egyébként Szent Ambrózius Ambrusnak, meg Szent Ágostonnak is a kortársa volt, és hát ő tehát hogy a Szümmákhoz elmondja, hogy hát mennyire rossz, hogy a régi isteneket kidobják a régi római templomokból, de ugye igazániból, és itt hozza a párhuzamot ugye a mai világgal, amikor viszont már nem is az történik, hogy egy szakrális világból megyünk át szakrális világba, hanem egy szakrális világból megyünk egy deszakrális világba. Ugye ezt írja a végén, hogy most nem a bútorokat dobtuk ki, hanem az épületet bontottuk le. És ő írja le egyébként már ezt a 2000-es évek legelején Amerikáról, mert ugye az Egyesült Államokban élt Molnár Tamás, a 2000-es években ugye tanított sokáig, hogy ő azt látja a legnagyobb problémának, hogy valóban a tekintély rombolták le, és nem az a probléma, hogy nincsen tudásanyag, amit át lehetne adni, vagy korszerű tudás, ugye mindig ezt mondjuk, hogy a korszerű tudás, ugye ez is kérdés, hogy mi a korszerű tudás, mert mondjuk 100 évvel ezelőtt biztos, hogy nem ugyanaz volt a korszerű tudás, mint manapság. Lehet, hogy van azért a tudásnak egy állandó magja, amit érdemes lenne átadni. És ő írt azt, ugye, hogy egy tizenéves gyereknek a legnagyobb segítséget az adja, hogyha kapaszkodókat adunk neki. De mivel ledöntöttünk minden ilyen kapaszkodót, mondjuk, mint a hit vagy a tekintély, ezért a 10 éves kora végére, 20 éves kora elejére, pont azért, mert nem kap válaszokat a legfontosabb kérdésekre, például, hogy ki vagyok én, vagy kik vagyunk mi, éppen ezért cinikussá válik, és egy dühöt fog érezni magában. Tehát ugye ezt írja Molnár Tamás, és ebben valóban az egyik legnagyobb probléma a tekintélynek a lerombolása.
Igen, ez a kapaszkodó, ez zseniális ez a megfogalmazás, mert tényleg én is úgy látom az egyház jövője, hogy tud-e kapaszkodókat adni az embereknek, vagy sem. Kapaszkodókat, nem annyira a tekintély alapú dogmatikus megközelítést kellene hangsúlyozni, hanem hogy mibe kapaszkodjál, hogy kilábaljál abból a helyzetből, amiben vagy. Nagyon így köszönöm, ez tényleg jó.
Hát különböző szintek vannak, ugye, mert van, amikor a tekintély már túlzásba megy, és akkor egy hangot nem szólhatok, mert csak úgy merevent kell ülni az iskolába, és figyelni azt, amit a tanár mond, amit egyáltalán nem is ismerek, és sok más probléma is lehet a túlzott tekintéllyel, de viszont hát ha nincs semmi, akkor szétesik megint csak a rendszer.
Igen, de ott van Jézusnál, akinek füle van, hallja meg. Tehát ő nem akarja nyomatni ezt a tanítást, hanem gondolkodja el, fejlesz tovább, amit hallottál, és élj vele együtt.
Tehát igen, hát most hirtelen eszembe jutott egy példázat. Mesélte valaki, hogy amikor Puskás öcsi hazajött Magyarországra, akkor hát már nem tudom, 60-65 éves volt, és akkor levitte az edzőpályára, és a gyerekek nézegették, hogy kicsoda ez, nem tudták, hogy kicsoda, nagy poszakos, stb. És akkor megkérdez az illető, a Puskás öcsit, hogy akkor most álljon oda a kapu elé, és találja el a felső kapufát. És 10-ből 10-szer eltalálta. Hát annak nem kellett többet mondani, már hiszem, hogy tekintélyet nem kellett erősítenie.
Igen, és nyilván ehhez rettentő sok tehetség, szorgalom és alázat kellett, tehát és gyakorlás. Tehát, hogy nyilván ez nem fog úgy menni valóban, és a tudásnál is úgy van, hogy hát igenis azt gyakorolni kell, az agyat azt működtetni kell, tehát például ugye ez is egy olyan dolog, hogy miért kell annyi memoriter. Hát azért, mert az agy is valahogy ugyanúgy működik, mint az izmunk, hogyha valaki az olimpiára készül, akkor nem úgy készül az olimpiára, hogy leül egy székbe és elernyezti az izmait, hanem úgy, hogy a lehető legkeményebben edzi. És hát nyilván az agynak az edzése az, hogyha dolgoztatja az ember. Tehát, hogy ez igenis kell. Persze megoszlanak a vélemények, hogy mi az, amit meg kell tanulni, meg mi az, amit nem kell megtanulni, de az, hogy az ember az agyát fejlessze ugyanúgy, ahogy egyébként a testét is fejleszti, ugye a testépítés vagy az edzések által, ugyanúgy az agyát is fejleszteni.
Igen, csak hát ha maradunk a foci hasonlatnál, mindig, mikor meginterjúolnak ilyen csapatokat, akik vesztettek, agyban jó voltunk, de hát nem agyban kell csak jó lenni, hanem tehát a Puskás öcsi be is rúgta, vagy el is találta a kapufát. Tehát,
ez a góra tehát, megy a foci, igen.
Meg hát ez globálisan kell az egészet, tehát mindent kell fejlesztenünk tulajdonképpen az agy mellett. Tehát az...
És hát ugye lassanként közeledünk ugye Magyarországhoz is, mert én valahogy úgy látom, hogy bár nálunk enyhébbek ezek a folyamatok, és talán nem ennyire súlyos a helyzet, mint Nyugat-Európában, de azért ide is szivárognak. Tehát mindenfelé lehet látni, hogy ezek a problémák, ezek minket sem hagynak érintetlenül, és hát valamit ki kéne találni, hogy hogyan lehet ez ellen harcolni. Tehát valahogy mondjuk ez a beszélgetés, ez is talán arra szolgálna, hogy meggyőzzük az embereket, hogy vigyázat, most baj van, de hát azért más módok is talán vannak.
Igen, én azt gondolom, valóban van egy felülről jövő globális nyomás, minden akár a médián keresztül, akár csak a kütyüinken keresztül, ami elszemélytelenít. Tehát, hogy valóban, ha leülünk a laptop vagy a telefon elé, és azt gondoljuk közösségi létnek, az valóban az inkább elszemélytelenít. És akkor szerintem van, ami ennek az ellentétje és talán a megoldása lehet, ami viszont alulról jön, tehát ami a közösségekből jön. És szerintem ez ugyanígy lehet megtenni, hogy igenis, nagyon is erősítenünk kell a közösségeket, az emberek közötti kapcsolatot, tehát a valós, nem a virtuális kapcsolatot, hanem a valós kapcsolatokat, és minden, ami a közösség építésére szolgál, azt támogatni kell, vagy hát elő kell segíteni. Tehát, hogy minden olyan, ami a szociális érintkezéseinket elősegíti, azt támogatni kell, és hát minden, ami valamilyen szinten hát elszemélytelenít, azt próbálni kell háttérbe szorítani. Nehéz, persze, mert ugye nem lehet azt megtenni, bár ugye ez az iskolákban is azért elég sok helyen működik, hogy a gyerekek, a diákok, amikor bemennek reggel, akkor leteszik a mobiltelefont, igen. És akkor tudnak egymásra is figyelni, mert ugye ha nem ez van, akkor a szünetben is a telefonokat nyomkodják. Ha leteszik, akkor például ugye a legkisebb gyermekemnél, de a másik kettőnél is a telefont nem lehetett használni az iskolai órák alatt. Persze volt olyan is, és nyilvánvaló nem akarok a telefon ellen beszélni, mert lehet belőle tudást is kinyerni valóban. És vannak olyan helyzetek, meg vannak olyan szituációk az órán is, a tanárok is néha megkérték a diákokat, hogy ezt használják, de például mondjuk a szünetekben, vagy az ilyen szabadidős tevékenységekben sokkal jobb, hogyha a gyerekek valóban ilyen interpersonális kapcsolatban vannak egymással.
Mit gondoltok, hány órát használja naponta átlagban a gyerek a kütyüt?
De mit hallottam? Ötöt?
Hát én négyre
szóval. Igen, ilyen 4-5 óra között. Igen,
és már
igen.
Romlik a szemük.
És mi az, ami nem túl sok? Minimum 1 óra vagy 2. Aha. Ez a véleményük.
Igen. Tehát borzasztóan, hát mint a kábítószer. Hát
most ez nagyon meghatározza a gyerekeket.
Igen.
És ugye az is látható, hogy most az egyénnek nincs szüksége a közösségre, mert régen mondjuk egy faluban valaki épített egy házat, akkor kalákába odajöttek és segítettek neki, és akkor legközelebb ő ment el a másiknak a házépítéséhez. Most egyszerűen egyetlen dolga van csak pénzt szerezni, ami személytelenül egy állás vagy akármi révén közösség nélkül is megszerezhet, és akkor befizet, minden megvan. Tehát én nekem nem kell semmi, nem kell hagyatkoznom senkire sem. És ez azt hiszem nagyon romboló.
Hát igen, és ez is ugye ez ellen hat, például nem tudom, múltkori élményem volt, valaki mesélte, hogy pont Brüsszelbe beszállt a taxiba, egy marokkói taxisofőr volt a taxisofőrje, és ő mesélte, hogy hát neki 45 unoka testvére van ott, és mindegyikkel tartja a kapcsolatot. Tehát, és ugye nálunk még ez is sajnálatos módon, már én kicsit erről is szoktunk barátaimmal beszélni, hogy 20-30 évvel ezelőtt azért mindig nagy családi ünnepek voltak, egymáshoz mentünk családtagokat, vagy a rokonokat meglátogatni, már ez is egy kicsit felbomlóban van valóban, hogy nagyon kevéssé vesszük vagy tartjuk ezeket a kapcsolatokat. És hát ez valóban ez nem jó, mert ez mind, ami ezt a szövetet hát szétbontja, az a rossz. Tehát, hogy valahogy kellene találni olyan módokat, ami ezt a szövetet újra szövi.
Hát én mindig azt mondom, hogy az önismeret is szükséges. Tehát, hogy ezt is megkezdem, hogy gyontatok, hogy nem csak a bűnökről beszélünk, melyek a te értékeid? Sorolj legalább föl hármat. És akkor azt mondom, hogy mit kell csinálnod? Ezeket kamatoztatni. Tehát a saját értékeidet a lehető legjobban kamatoztassad az emberiség és a világ javára Isten örömére. Ez a küldetésünk. Csak elássuk. Tehát ez a baj, hogy elássuk a talentumokat. Nem élünk vele.
Így van.
Ez kamaszkorban alakul ki, azt hiszem akkor a legfontosabb a fejlődés.
Így van a kapcsolat, és valahogy tényleg úgy vagyunk ebben a világban, és hogy csomószor hát éri gond az embert, vagy nyomja valami a lelkét, és akkor azt gondolja, hogy akkor ezt magában meg tudja oldani, pedig lehet, hogy tényleg az lenne az elsődleges megoldás, mondjuk, hogy tényleg akár a barátaival, akár a közösségével, akár a szüleivel, akár a testvérével ezeket meg lehet beszélni, mint hogy magányosan oldja meg ezeket a dolgokat.
És egy kedves hallgatóink, most én azzal zárnám ezt a beszélgetést húsvét előtt nem sokkal, hogy mindenki igyekezzen a saját értékeit felfedezni, még ez idősebb korban sem elkésett dolog, és mindenek előtt pedig a közösséget építeni, akár a családban, baráti körben, egyházközségben és munkahelyen, ő maga is nagyon sokat fog ezzel nyerni. Köszönöm meghívott vendégünknek, Hegedűs Zoltánnak, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a Hit és Tudás műsor következő adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.